Ez a sajátos pogácsa, témánk tehát a második hidegháború, vagy harmadik világháború, és itt szerintem a gazdasági összefonódásokat még teljes egészében nem veséztük ki. Azért eljátszhatnánk egy olyan gondolatkísérletet, hogy elkezdjük megnézni, hogy melyik országgal áll komolyabb kapcsolatban. Itt akár cégeket is lehet példának venni, mint ahogy tettük a TikTok esetében is, tehát ugye azt szokták mondani, hogy a kínai cég, de hát valójában nem az, mint amikor láttuk a részvényeseket, illetve a tulajdonosi kört. De nézzük, hogyha megnéznénk, hogy melyik országgal komoly gazdasági kapcsolatban, amit igazából nagyon nehéz lenne teljes mértékben feloszlatni, akkor körbeérne a kör, és egyszer csak azt találnánk, hogy hát valójában baromi nehéz kivenni bizonyos országokat ebből, mert nem működik úgy.
Gondoltuk ezt 10 évvel ezelőtt, és szerintem az utolsó pár évnek a fejleményei pedig ezt kezdik megcáfolni. Tehát mondjuk erre a legjobb példa Oroszország. Ugye azt gondoltuk 10 évvel ezelőtt, hogy hát Oroszországnak a geopolitikai sorsa, hogy Európával kooperáljon, hiszen ugye az oroszok tudnak fosziliseket exportálni Európába, cserébe kapnak technológiát. Hát ugye ez megszűnt, és egy totális reorientációja folyik Oroszországnak. Az adatok azt mutatják, hogy hát amellett, hogy persze továbbra is csempészik a nyugati technológiát mindenfajta ilyen Törökországon, meg Kaukázuson, meg Kazaksztánon keresztül, de azért ez mondjuk Oroszország méretéhez képest azért ez egy szerényebb történet, de ami sokkal jobban látszik, hogy kínai technológia jön be a helyébe. Tehát, hogy jó, nem lehet nyugati mobiltelefont vásárolni, akkor majd Moszkvában tömegesen kínai mobiltelefonok lesznek. Kínai technológia, kínai csipek, stb. Cserébe pedig ugye a gázvezetékeket bővítik Kína felé, tehát hogy egyre jobban az rajzolódik ki, hogy Kínának pedig óriási energiaészsége van. Tehát Kína jelenleg ugye a Közel-Keletről importál döbbenetes mennyiségű olajat, gáz, saját magának nagyon kevés van, de hát ugye Kína is diverzifikálni akar, és neki pedig nagyon jól jön, hogy az oroszoktól tud olcsóbban vásárolni gázt, olajat, ezt erre építik ki folyamatosan a kapacitásokat, és látszik az adatokból, hogy ez megnőtt, cserébe viszont ugye mindenfajta dolgot tud adni Kína, főleg technológiai, ugye a Putyin-Medvegyev párosnak az volt az egyik nagy, szerintem kudarca, hogy minden választás előtt megígérte az orosz népnek, hogy diverzifikálni fogjuk az orosz gazdaságot, hogy a fosszilis jövedelemből majd kiépítjük a diverzifikált orosz gazdaságot, és sose történt meg, tehát az oroszok technológiailag nagyon-nagyon el vannak maradva, évtizedekkel vannak elmaradva mondjuk chip technológiában, elektronikában, gépgyártásban, és valahonnan rászorulnak importra, ha ez nyugatról nem jöhet, akkor jön Kínából. Tehát itt egy szimbiózis alakul ki a Kína és Oroszország között, ami egyben egy óriási reorientációja Oroszországnak nyugat felől, kelet felé.
Hát jó, de közben azért vannak elég komoly konfliktusok a két ország között, és hogyha jobban megkapargatjuk ezt a szimbiózist, akkor szerintem ez egy ilyen pillanatnyi érdekházasság. Valójában hogyha az egyik hátat fordítana a másiknak, vagy kicsit félrenézne, akkor jönne a...
Mire gondolsz, mint konfliktus? Mert én azt látom, hogy igazából nagy konfliktus nincs közöttük.
Területi problémák, amik azóta teljesen nincsenek megoldva Kína és Oroszország között.
Nem annyira. Én nem nagyon...
Országot a jelenlegi szituációban, tehát sokkal...
Ez nagyon fontos, hogy ez egy egyenlőtlen viszony, tehát hogy itt egyértelmű, hogy Kína a senior partner és Oroszország a junior partner, tehát ez nem kérdés, szerintem az oroszok is világosan látják, hogy ők itt egy junior partner, de nincs jobb.
Tehát akkor ez van, de mit mond ez nekünk? Tehát, hogy le tudjuk választani ezt a gazdasági érdekkört, vagy nem is kört, hálózatot szét tudjuk úgy szedni, hogy működőképesek legyenek ezek a cégek, működőképesek legyenek az országok szerinted?
Hát szerintem ez történik leginkább, tehát, hogy Kína körül kialakul egy gazdasági érdekszféra, itt Oroszország nem játékos, és hát India se játékos, mert nincsen technológiája. Tehát az egyetlen ország, akinek van technológiája, az Kína, aki ugye egyrészt elad egy csomó technológiát Ázsiában, tehát a különböző kliens országainak Ázsiában, egyre inkább a Közel-Keleten, Afrikában, Latin-Amerikában, tehát ugye azok a térképek, amikről már itt sokszor beszéltünk, hogy ki az első számú kereskedelmi partnered, és ugye 30-40 évvel ezelőtt alig valakinek volt ez Kína, ma meg a világ országainak a többségének ez Kína, ez arra mutat, hogy Kína képes gazdaságilag maga köré. Kína nem csinál ilyen explicit szövetségeket, tehát hogy ez egy nagyon fontos dolog, amit már ilyen nemzetközi politikai, diplomáciai szakértők sokszor észrevettek, hogy mondjuk a nyugati gondolkodás az, hogy explicite létrehozunk ilyen szövetségeket, mint a NATO például. A kínaiak ilyeneket nem csinálnak, hanem kínaiaknak ilyen bilaterális kapcsolatai vannak, ezért ez kevésbé feltűnő, és ugye a híres mondása a kínai vezetőknek, ami nagyjából úgy lehet magyarra fordítani, hogy rejtsd el az erődet, és várd ki az idődet, ezt Deng Xiaopingtől kezdve minden kínai vezető mondogatta, hogy ne tedd explicité, hogy kikkel áll szövetségben, milyen erőfölényed van, stb., hanem szépen lassan, ez 3000 éves történelem, nem kell elsietni, szépen lassan, lépésről lépésre, centiről centire gazdaságilag integráld magadhoz bilaterális alapon ezeket az országokat. Igazából ez az egy út, egy őv, sejem, új sejem út dolog sem vált egy ilyen explicit szövetségé, hanem ha megnézed, akkor ezen belül bilaterális kapcsolatok vannak. Ezt meghirdették, mint nagy gondolatot, de utána totál bilaterális alapon csinálta meg ezeket Kína, és hát egy csomó szövetségest létrehozott így. Tehát amikor beszélhetünk arról, hogy Pakisztán, vagy Szerbia, Magyarország, Montenegro, de Oroszország, Észak-Korea, Mongólia, egy csomó ilyen latin-amerikai országok, érdekes módon még Panamával is hasonló a kapcsolatuk, Etiópia, tehát egy csomó országgal vannak ilyen elég szoros kapcsolataik, és ott kialakul egy új, tehát ők adnak nekik vasúti rendszer, gyors vasutat, ők adnak nekik ötödik generációs mobil hálózatot, mobilokat, tatarattara, zöld átállásban segítik, rengeteg ugye ilyen zöld energiacégük van, egyre inkább az autógyártásban is ott vannak, autóexportőrre is válik Kína. Szerintem ez egy szép lassú...
Nem tud exportálni, mert Oroszországban nem tud exportálni, tehát a Stoltenberg most mondta ki, hogy abba kell hagynia Kínának ezt a fajta kereskedelmet és hát végül segítségnyújtást Oroszországnak, hogyha jó kapcsolatokat akar ápolni a nyugattal.
Ezek és pöffögések, ezek Kínából nézve, ezek nyugati politikusok pöffögései.
Rendben, de hogyha tényleg kialakul a két éles határvonal, akkor megszűnik Kínának az az előnye, hogy exportáljon bármit is a nyugatra.
Ezzel nem értek egyet. Tehát...
Nem mondtad, hogy szét lehet szedni ezeket a gazdasági érdekeket. Tehát ez egy gazdasági érdeke Kínának, hogy Európába és Amerikába exportál egy csomó terméket.
Hogyha és ezt nem dölt el még. Tehát, hogy mondjam, az, hogy Magyarországon építenek akkumulátorkapacitást, elektronikus autókapacitást, az arról szól, hogy mondjuk, ha Kínából exportálnál autót, akkor védővámok, esetleg kvóták, extrém esetben letiltják az egészet, de ha mondjuk az Európai Unión belül van egy gyárad, akkor ez sokkal nehezebb.
Igen, igen, csak én már ott tartok, hogyha tényleg szétválik és mondjuk úgy, hogy két pólusú lesz ez, bár szerintem nyilván több pici pólus van, de alapvetően kettő nagyot meg lehet határozni, mondjuk Kína és a Nyugat, akkor ez megszűnik.
Tehát ezt mondom. Ez, amit nem tudunk. Én azt mondtam korábban, hogy ez ma még az én fejemben egy ilyen 50-50 eset. Tehát simán megtörténhet az is, hogy itt is eszkaláció van, és bekeményítenek a nyugatiak, és letiltják Kínát cserébe, Kína is folyton letilt. Erre rengeteg példa van. Tehát volt már olyan 2010 környékén, hogy a kínaiak a ritka földfém exportot letiltották, mindenfajta szankciókat szoktak bevezetni, nyugat is, és utána visszapuhul a dolog. Tehát szerintem ez még bármelyik irány. Ez olyan, mint egy golyó, amit fölteszel egy hegy tetejére, és balra is gorulhat, meg jobbra is gorulhat. Szerintem ez ma még nem eldöntött kérdés, hogy ebből egy leválás lesz nyugat és kelet között, vagy egyszerűen kiderül számukra, hogy ezt nem tudják csinálni.
Hát nem tudom, én inkább arra hajlok, hogy ez a golyó arra gurul el, ami az alapvető gazdasági érdeke, és a prosperitást hozza el, mert a kínai filozófiában ez is benne van. A másik oldalon nehezebben tudom elképzelni, ahhoz nagyon-nagyon sok türelem kell, hogy kivárják azt, hogy újra olyan legyen a világ, hogy ennyi pénzt tudjanak keresni.
De nem csak a kínaiaknak van gazdasági érdeke, Bandi, az nyugatiaknak is. Tehát, hogy az amerikaiak, azok azt csinálják, hogy bárki veszélyezteti az ő gazdasági érdekeiket, azt leállítják. Tehát Japánról mindig azt szokták mondani, hogy Japán stagnálni kezdett a nagy növekedése után, és én mindig hangsúlyozom, hogy nem, Japánt leállították. Tehát 1980-as években plázaegyezmény, ráerőltették a japánokra, hogy értékeljék le a dollárt és fel a jent, félvezetőgyártási egyezmény, ahol konkrétan minimál árat vezettek be a japán félvezetőkre, mert túl versenyképesek voltak, japán autóexportra kvótákat vezetett be az Egyesült Államok, tehát Japánt is leállította, most éppen Kínát állítja le, mert túl versenyképes, tehát az amerikaiak is, tehát ugye Cheap, TikTok, Android, tehát hogy az amerikaiaknak is van gazdasági érdeke, és a szabadkereskedelmi mantra az addig szokott egy nagyhatalom esetében működni, ameddig előnye van belőle. Tehát ameddig ő a versenyképesebb, addig legyen szabadkereskedelem, abban a pillanatban, hogy fejére nő a riválisa, és bizonyos technológiákban már nem ő a versenyképesebb, hirtelen visszacsináljuk a szabadkereskedelmet, ezt nem lehet így kimondani, hanem akkor elkezdünk mindenfajta politikai szankciókkal operálni, de hát ez nagyon hamisan cseng. Tehát hogyha az Egyesült Államok azt mondja, hogy azért kell leállítani Kínát, mert autoriter, hol tetszett lenni az elmúlt 30-40 évben? Tehát mikor nem volt autoriter Kína, ezek az érvek nagyon furán csengenek, rossz az optikája, hogy pont akkor kezdjük el észrevenni, hogy Kína milyen autoriter, amikor egyébként az Egyesült Államok meg Nyugat autogyártás, vagy mondjuk ez a zöld technológiák, Nyugat-Európa is mindig akkor veszi észre, hogy Kína milyen autoriter, amikor éppen bizonyos technológiákban vesztés rá.
Oké, ezt értem, de szerintem ez nem válasz arra, hogy tehát az Egyesült Államok persze előbb-utóbb be fog vezetni valami olyasmit, ami védi a saját gazdaságát, de egy kicsit túlszaladtunk ezen az egészen, úgyhogy még arról nem is beszéltünk, hogy melyik oldalon érdemes lenni, úgyhogy talán ezzel folytassuk, és azért nagyon várnám azokat a kommenteket, ami erre vonatkozik, mert szerintem ez nem egy lezárt ügy, nagyon sok aspektusa van. Kína oldaláról persze teljesen más, mint a Nyugat, vagy Egyesült Államok, vagy Európa oldaláról, de menjünk akkor át erre a másik témára egy kis szünet után.